Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük ezt az adventet is, megértük. Eljutottál bennünket ide, nem sokára karácsony, és mi készülődhetünk a karácsonyi ünnepre, készülődhetünk a találkozásokra, találkozásra szülővel, gyermekkel, testvérrel, baráttal, családtaggal, és találkozásra veled, mindenható Istennel. Urunk Istenünk, Te megszülettél csecsemőként, gondozásra, óvásra szoruló emberként, és mi pedig elhagytunk Téged. Nem tudjuk, hogy mikor, talán az atyai házzal, talán az első kérdéssel, vagy kétkedéssel, talán az első lázadással elhagytunk Téged. Te pedig vársz minket. Hogy sokszor vártál, amikor megérkeztünk, szeretettel fogadtál is, és várod azt is, hogy megérkezhessél. Atya, gyermek, mindaz, ami bennünk él belőled, vagy benned, a kijelentett igéből, és a felszegezett, megfeszített Krisztus. Segíts nekünk úgy igazán helyre tenni az életünket ezen a karácsonyon. Ne csak olyan legyen ez, mint ami ennek a világ ismeri, hanem ismerjünk meg benne még jobban Téged. Segíts várni, visszavárni, újra várni. Megvárni és nem elvárni. Egymást, Téged, az Istent. Amen. Lukács evangéliumából a 15. fejezetből olvasom a 11. verstől a 32. versig terjedő szakaszt. Lukács evangéliumának 15. fejezetéből a 11. fejezet, most a 15. fejezet 11. versétől 32. versig így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Azután így folytatta. Tudnék Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány béresebb bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzátok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt. És feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte, ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. Kedves testvérek! Ézsaiás könyvében azt mondja az ige, mielőtt kiáltanak, én válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. 65. fejezet 24. versében. Amikor a tékozló fiúra gondolok, akkor mindig magamra gondolok. Amikor Istenre gondolok, akkor mindig a tékozló fiú történetében az Atya jut eszembe. És mivel az advent az mindig egy találkozás előkészítése, ugye az Adventus Domini, az Úr érkezésének az ünnepe 4 vasárnap végig, amikor találkozásra gondolok köztem és az Isten között, akkor mindig a tékozló fiú és az ő atyának a találkozására gondolok. Gondolhatnék másra is. Gondolhatnék sokkal egyszerűbb, sokkal magasztosabb találkozásra, a jelenések könyvének találkozásaira, vagy a próféták, vagy Mózes találkozására az Istennel. Gondolhatnék egyszerűbbre is, hogy Jézussal beszélgettek a tanítványok, hogy Jézus találkozott a különböző élethelyzetben lévő emberekkel, de valahogy mindig ez a példázat jut eszembe. Valahogy mindig itt találom magam és az Istent, és a találkozást is. A tékozló fiú példázatában benne van az életünk, benne van mindannyiunk élete, benne van az Isten szeretete, benne van az ítélet, benne van a megbocsátás, benne van mindaz, ami felemel, és benne van mindaz, ami lesújt és porba kényszerít mindannyiunkat Isten előtt térdre. Néhány adalék ebben az adventben, mielőtt kapcsolódnánk az üzenetben, a héthez is kapcsolódnánk az adventhez. Milyen volt a kép, amikor Jézus ezt a példázatot elmondta? Abban az időben az anyaországban körülbelül 500 000 zsidó élt. És szórványban, szerte széllyel, a földközi tenger partján és Babilonban, illetve az akkori későbbi utódállamokban, Egyiptom és környéke, több mint 4 000 000 zsidó. Nagyon sokan éltek szórványban. Körülbelül 2-2,5 millió prozelitáról is tudunk, akiről nem tudták, vagy tudták, hogy nem zsidó, de mégis zsidóként élt és zsidóként kezelték. Valahogy amikor a népre gondolunk, a zsidó népre, akkor ebben a helyzetben akkor kezd kialakulni és kristályossá válni, hogy hát itt azért elég nagy volt a vándorlás. A kor is tehette, lehetett utazni, bár birodalmak jöttek, mentek, mégis valahogy megkapták a vízumot az emberek, amikor egyik helyről a másikra kellett menni, akkor nem kellett útlevél. Ebben a helyzetben, ebben a demográfiai helyzetben és ebben a szociális helyzetben, amikor azt olvassuk, hogy a kisebbik fiú kikéri a vagyonát, akkor tulajdonképpen egy anyaországban élő zsidóra kell gondolni, zsidó családra, akiknél éltek a hagyományok, élt a közegnek a kötő ereje, vagyis a kisebbik fiú megkapta az egyharmadát a vagyonnak, mindig az idősebbik fiú, legidősebbik fiú pedig kétharmadot kapott. Örökösként az atya után, amikor az atya meghal. Csak hát, hogy ugye ehhez meg kellett volna halnia az atyának. Tehát az a gyerek, akiről beszélünk, úgy tesz, mintha az apja már halott lenne. Akkor azt mondja, hogy ad ki a vagyon rámeső részét, akkor gyakorlatilag a végrendeletet kéri ki az atyától, és úgy tesz, mintha a szülő, akinek ő a fia, már nem élne. Nem akarok gyors párhuzamot vonni. De gondolatban azért tegyük meg. Ma. Hányan gondolkodnak úgy, még él szüleikről, mintha már nem élnének. És ha még a gondolatokra gondolok csak, akkor talán jobban is lát, talán jobban is, vagy finomabban is közelítem meg a helyzetet, de ha a cselekedetek szintjére megyünk, és onnan vizsgáljuk a jelenünket, akkor tegyük fel a kérdés, hányan cselekszenek úgy, mintha már a szüleik halottak lennének. Milyen az öreg otthonok hosszú váró listája, amiben a megunt nagymamák, nagyapák, idősek vannak név szerint leírva, hogy bekerülhetnek-e abba az otthonba, mert a fiak, az unokák úgy tesznek, mintha a szülő már nem élne. Kisebbik fiúk, kisebbik fiak vagyunk. Ez a világ, mi magunk benne olyanok vagyunk, akik kikérjük a részünket. Sokszor kikérjük magunknak a részünket. Fiatalabbak megkérdezhetnék maguktól, hogy hányszor mondták vagy gondolták szüleikkel kapcsolatban azt, hogy én ezt kikérem magamnak. Egyenesen kiköveteljük magunknak már 10 éves korban azt, hogy esetleg egy külön számítógép, külön internet, vagy külön televízió legyen a szobánkban. Mert az nekünk jár. Külön bejáratú lesz a világunk, és külön bejáratúak lesznek magunk is. Azt gondoljuk, főleg kisebb városokban vagy vidékeken, hogy innen majd el kell menni, mert máshol jobb. Különbözően szegényebb vidékeken volt olyan emberek mentalitása, hogy azt mondták, hogy máshol kolbászból van a kerítés. Ugye ezt még Magyarországon is ismerjük, nyugatra kell költöznünk, mert nyugaton sokkal jobb. Majd ott jobban boldogulunk, mondták sokan és elmentek. Abból egy néhányat ismerünk, aki tényleg jobban boldogul, és milliómosként jön haza. De vajon valóban ismerjük az Amerikai Egyesült Államokban élő református egyháznak a jelenét? Vajon tudjuk-e, hogy akik ott kint vannak, 70-80 évesek, valamiféle keserű gyökértelenségben, hontalanságban szenvedő rabszolgái a társadalomnak? Mert ugye megkapták, amire vágytak, talán jobb az egzisztenciális helyzetük, talán nagyobbat utazhatnak, hogyha nyaralni szeretnének menni, de semmivel sem több belül az érték, és semmivel sem több az öröm az életükben, mint mondjuk nekünk. Erről bizonyságot tesz az a riport, amit tavaly készítettek az Egyesült Államokbeli református gyülekezetek maradványairól, amiben nagyon-nagyon elvétve látszik meg az evangéliumi öröm. Sok helyen csak a keserűség, a tanácstalanság, egyfajta olyan bóklászás az életben, amiben nem tudják, hogy most mi lesz. Én tudom, mi lesz. Meg fognak halni. Az lesz. Kiürülnek a templomok, és talán még az egy jó lesz, hogyha reformátusok lesznek, de nem magyarok, hanem mondjuk más nyelvűek, angolok vagy németek, de lehet, hogy nem is reformátusok lesznek. Talán jobb eset, ha katolikusok lesznek, spanyolok mondjuk, vagy bármilyen más, de lehet, hogy nem is katolikusok lesznek, hanem krisnások vagy buddhisták, református templomaink, ha eladjuk őket. Hát pedig előbb-utóbb csak akad egy lelkész, vagy egy utolsó presbiter, aki azt mondja, hogy önmagának ez már kevés, és eladja. Nézzék, az az igazság, hogy mindannyian, akár határon túl, akár itt, azért valamilyen szinten szeretnénk elvándorolni belül, hogyha úgy érezzük, hogy máshol jobb. Mi történik a fiúval? Röviden elmegy, ott eltékozolja a vagyonát, szolga lesz, aztán harcol az életéért, disznókkal eszik. Ez nekünk is furcsa, nekünk is egy kicsit gyomorforgató, de ott még nagyobb volt ennek a súlya, hiszen a disznó tisztátalan állat volt. Hát ma is a zsidók körében. Tehát valami iszonyú tisztátalan belső és külső tisztátalanságot él meg, és elhatározza, hogy valamit ezen változtatni kell. Krisztus után 320-ban Akka rabbi azt mondta, ha majd a zsidók Szent János kenyeret kényszerülnek enni, akkor megtérnek. Áldott nélkülözés. Áldott szegénység. Boldogok a lelki szegények. Mert ez Isten felé fordítja a lelket. Figyeljük meg, milyen lelki ébredések voltak a háborús és a háborút követő szűkös években. Nem azért, mert az emberek akkor talán jobbak lettek volna, hanem nyitottabbá váltak az Isten felé. És nem az emberek ébredtek föl, igen, de nem ők okozták az ébredést, hanem az Isten lelke. Hogy ez az ifjú, amikor abban nélkülözésbe ér, megváltoztatja a lelki gondolatait. És azt mondja, hogy ő bizony szeretne újból találkozni az atyával. Először belül történik egy változás. Amikor Magyarországra gondolok, és a Magyarország alatt most értsünk mindent és mindenkit, amikor erre a népre gondolok nemzetként, amikor ebben a népben és nemzetben élő családokra gondolok, a családokban, ahol rendkívül sok a törés, atya, fiú, anya, lány, testvérek, gyermekek és szülők között, akkor mindenki helyett megfogalmazódik bennem a vágy, hogy de jó lenne találkozni ismét az Istennel. Mert megvallom őszintén, én magam kilátástalannak tartom a helyzetet. Mert amikor a lelkészek körében közelíti az 50%-ot a válások aránya az egészséges életvitelű lelkész családokhoz képest, akkor azt mondom, hogy itt már szinte reménytelen a helyzet. Amikor tudom azt, hogy egy katolikus papra körülbelül 15 szolgálati hely jutna Magyarországon, ha nem lennének lengyel beszolgáló és egyéb területekről érkező beszolgáló katolikus papok, akkor azt mondom, hogy a helyzet reménytelen. És aztán sorolhatnám még, hogy miért gondolom azt, hogy a helyzet reménytelen, mikor olyan emberekben történik meg a törés, akikre azt gondolta az ember, azt gondoltuk volna, hogy vele aztán soha nem lehet semmi baj. És úgy gondolom, hogy egy tört családi helyzet mindannyiunkat érint. Én nem hiszem, hogy közülünk valaki lenne olyan, akinek a családjában soha semmi ne történt volna. Hogy hozzuk ezt rendbe? Hogy lehetne ezt rendbe hozni? Gyermekek, akik szülők nélkül nőnek föl, most már felnőttek talán, hogy hozzák ezt rendbe? Azt mondanám, talán találkozzunk egymással. Beszéljünk egymással. Az az igazság, hogy több ilyen találkozás tanulja voltam. Várdalommal ültünk le. Jaj, de jó, végre leülhetünk egymással beszélni, és láthatom őket, amint egymással beszélnek, és nem történt semmi. Mert elbeszéltek egymás mellett. Mert először az Istennel kell találkozni. És hogyha az Atyával tudunk találkozni, ahogy itt a tékozló fiú, ahogy az emberi lélek tud az Istennel találkozni, ott történhet meg a nagy rendbetétel. Most várjuk az Istent mindannyiunknak az életében. Egyrészt karácsonyban várjunk a megtestesülés ünnepét, másrészt várjuk az Istent, hogy megjelenjen nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy a jelenések könyvében van, de ahhoz, hogy tényleg jó legyen, ami történni fog akkor, ahhoz először nekünk kell találkozni az Istennel. Ki gondolja ez a fiú, és elindul. Nem könnyű. Nem könnyű a történetben a fiúnak a helyzete. Megtörténik a lelki gondolat, lélekben átváltozik, vágyik a találkozásra, és elindul. Sok mindent lehetne írni arról, hogy mi történik ezzel a fiúval lélekben, míg odaér. Rendkívül sok út van, de mindenki belehelyettesítheti magát. Legyenek ezek az utak a mieink. Képzeljük el, hogy lelkileg döntést hozunk arról, hogy mi pedig Istennel szeretnénk találkozni ezen a vasárnapon, ezen a karácsonyon. Kezdjük el. A fiú azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nyilvánvaló, hogy a bűneire gondol. Felsorolhatja magában, onnantól kezdve, hogy az apját halottnak gondolta, egészen addig, amíg dorbézolásban és idegen helyen való, azt mondja az idősebb fiú, hogy parázna nőkkel elköltötte a vagyonát, addig, ameddig az egész disznóknál nem került végre. És tudjátok, lehet gazdag ez a disznótál is egyébként, lehet nagyon-nagyon gazdag, milliárdos is lehet, de rabolt vagyon, kvázi disznó táplálék, tisztátalan. Ott is lehet lelki kiüresedés, onnan se vegyük el a lehetőséget, a sancot. Hogy elindul, ezen forgatja magát, és ezen érdemes nekünk is elgondolkodni. Vajon mi úgy állunk az Atya elé, mint az a farizeus, aki az imájában ott áll a templomban, és azt mondja a vámszedőre, aki mellette áll, miközben imádkozik Istenhez, hogy Istenem, jaj, de jó, hogy én nem vagyok olyan, mint ez. Azt mondja Jézus, nem, ez nem jó. Vajon így akarunk találkozni karácsonnyal? Karácsonyban Istennel? Hogy jaj, de jó, hogy nem olyan vagyok, mint az. Jaj, de jó, hogy az én karácsonyfám másabb. Szebb, nagyobb, jobban fel van díszítve, vagy kisebb, szerényebb, és ezért jobb. Máshoz mérve magunkat vagy, úgy akarunk találkozni az Istennel, hogy saját magunkat visszük oda. Elgondolkozva azon, hogy vajon mi hol tékozoltunk, hogy mi hol rontottuk el, hogy én hol rontottam el. Amikor azt mondja a fiú, hogy hát, ha megesik rajtam a szíve, akkor hogy a görögben, a héberben egy szógyök van, használatos, az anyaméhnek a szógyöke. Akkor azt mondja a fiú, hogy hát, ha megesik rajta a szíve, akkor arra gondol, hogy visszafogadja, mint az anyaméhbe. Abba a helyben, ahol a legjobb a világon lenni. És ahogy ezt kigondolta magában, vissza is ér, és mi történik, látjuk a történetben. Nem történik semmi más, mint az, hogy az Atya meglátja őt, és És megtörténik az, amivel mindig találkozhat az ember, hogyha szembe kerül az Istennel, az irgalmat, a szeretetet látja meg benne, érdemtelenül, és az Atya elé fut, és átöleli. Nem tudom, érezzük-e, belül döntést hoz, elindul ennek a döntésnek a mentén, és odaérkezik az Atyához, és akkor már kész a kegyelem. Persze egyik részét sem tudjuk megspórolni. Belül döntést kell hoznunk, le kell tennünk azt, amit vagyunk, az életünknek az elrontott dolgait, és így kell odaérkeznünk az Atyához, és az Atya pedig elénk szalad. A fia látványa felindítja őt, olvassuk az igében, mert az Isten ilyen. A szeretet forrása. Ahogy ránk néz, az megindító. Mert az Isten néz minket. Az Isten minden egyes pillanatban lát minket. Az Istennek jelenléte van. Ezt nem tudom másképp mondani, Isten országa közöttetek van, mondja Jézus, amikor arról kérdezik, hogy mikor jön el az Isten országa, ez is egy váradalmi kérdés. Várják az Isten országát, mint ahogy mi is várunk. Most advent van, ott egy váradalmi kérdést tesznek föl neki, és ő azt mondja, hogy Isten országa közöttetek van. Amikor megérkezik valaki ebbe az országba, a szeretet, a kapcsolatok rendezésének az országába, akkor az megérzi, hogy jelen van. Még nem tudjuk, hogy milyen ez igazából, csak meg tudjuk érezni, mert színről színre majd egyszer fogunk látni. Most még csak tükör által homályosan, de szerintem tudja mindenki, hogy miről beszél a Szentírás, és miről beszélnek én. Lehetünk idősebb fiúk is. Ebben a történetben olyan jó szerepe van az idősebb fiúnak, valamikor az is volt. Sokszor, amikor ezt a történetet olvastam, hogy az idősebb fiúnak a helyzetébe képzeltem magam, és egyáltalán nem pozitív ez a kép. Meglátja a történetet, mi történik itt, elmondja neki a szolga, hogy hát itt van a testvéred, és akkor mit tesz a fiú? Nem akar bemenni. Mi vagyunk azok, akik sokszor úgy gondoljuk, hogy oly sokszor ott vagyunk az Isten mellett, mi aztán igazán meghatározhatjuk, hogy kinek kell oda kerülnie. Miközben várjuk az eljövendő országát az Istennek, hogy majd jön a mennyország, akkor biztosan tudjuk azt, hogy ki az, aki ott lesz, és ki az, aki nem. Van egy nagyon jó történet erre, amikor a lelkésszel beszél egy gyülekezeti tag, és felkapja a fejét az egyik név említésére, hogy hát, biztos úr, róla ne beszéljünk, mert ő el fog kárhozni. És akkor azt mondja a lelkész erre, többféleképpen van a történet is, hogy hát, miért, azt mi pontosan tudjuk, hogy ki kerül oda a gyülekezeti tag, viszont persze, nem tudjuk, hogy ki lesz. És felkezd azt mondja, hogy három dologon fogunk csodálkozni, amikor oda kerülünk. Az egyik az, hogy mennyi mindenki van ott, akiről úgy gondoltuk, hogy nem lesz ott, mennyi mindenki nincs ott, akiről úgy gondoltuk, hogy ott lesz. És a harmadik, hogy ezen már nem fogunk akkor csodálkozni egyáltalán. Az idősebbik fiú tudja, hogy neki ott a helye az Atya mellett. Megérkezik a kisebbik fiú, az irgalom, a szeretet erőteljes kisugárzásában ünnepelnek, és mit akar, mit tesz ő, nem megy be. Tiltakozik. Lázad. Neki ott a helye, de ő nem megy be. Milyen érdekes ez a dolog. Hasonlít ez egy sztrájkolóhoz, aki éhségsztrájkot folytat az éhség ellen. Nem eszik, hogy más ehessen, de közben önmaga is abban a helyzetben kerül, amiben azok vannak, akik önkéntelenül kerülnek bele. Nem pontos a párhuzam, de nem valahogy érezzük a gyerekségét ennek a dolognak. Nem megy be. Arra a helyre nem megy be, ahol neki is ott kéne lenni. Mint hogyha az ő hiánya, az, hogy ő nincs ott, az meghatározna valamit. Sokszor gondoljuk azt, hogy mi magunk is valamit meghatározhatunk az Isten dolgaiból. Valamit azért fogadjunk el, és tudjunk meg, nincsen semmi, amit az Isten ne tudna, és nincsen semmi, ami úgy történne, hogy ő nem akarja. Magyarországunk helyzete tökéletesen kristálytisztán van Isten előtt. Családunknak a helyzete tökéletesen és kristálytisztán van Isten előtt. A mi életünknek a helyzete tökéletesen és kristálytisztán van Isten előtt. Mi hiába tiltakozunk, hogy mi nem megyünk be. Isten pontosan tudja, hogy mégis mi történik benned, és oda, ahova te nem akarsz menni. Érdekes különbség, hogy a kisebbik fiú érkezésénél nem történik párbeszéd. Nincs. A fiú megérkezik, elmondja, amit gondol, az atya átöleli, és szól a szolgáknak, hogy rendezzék meg az ünnepséget. A kisebbik fiú nem megy be, és erre az atya kijön, és párbeszédet folytat vele. Párbeszéd folyik, ráadásul rendkívüli párbeszéd. Azt mondja a Lukács evangéliumának 17. fejezetében Jézus, hogy amikor a gazda hazajön, és találkozik egy szolgával, aki megcsinált mindent, ami rá volt bízva, azoknak a szolgáknak, akik minden parancsot megtartanak, azt mondja, hogy rossz és haszontalan szolgák. Ez egy elég érdekes igehely, nehéz és megdöbbentő számunkra, akik minden vasárnap, minden hétköznapi alkalmon Isten igéje köré gyűlünk, és mindent megteszünk azért, hogy Isten igéjének a hirdetése zajlódjék gyülekezeti tagokon, akik mindenüket odaadják, és adakozásképpen is, és munkában is ott vannak az Isten előtt, szolgák, és nagyon keményen szól ránk, lelkészekre, akik ebben élünk, akik ezt választottuk élethivatásnak, szinte ezzel kelünk és ezzel fekszünk, hogy szolgáljuk az Istent, és akkor azt mondja nekünk a Krisztus, hogy rossz és haszontalan szolgák, mert azt tettétek, ami a kötelességetek. Lukács 17:10. A nagyobbik fiú azt gondolja, hogy amit ő eddig tett, az valami különleges, valami több, és nem ott van a hiba, hogy jól tette, hanem ott van a hiba, hogy többet gondolt róla. És ez hiba. Ez kizár. Ez magunkat zárja ki. Magunkat zárjuk ki ezzel a mennyországból. Hogyha én többet gondolnék magamról azért, mert én itt állok és igét hirdetek, annál az embernél, aki most jön be kintről és azt mondja, hogy ő meg akar Krisztushoz térni, akkor hibázok. Nem vagyok több. Ha én 70 éves lelkészi szolgálat után azt mondom magamról, hogy én többet gondolok magamról, vagy az én szolgálatomról, mint az, aki most kapcsolódott be a gyülekezeti munkába, akkor azt mondom, hogy hibázok. És magamat zárom ki. Nem vagyunk többek. Nem vagyunk jobbak. Hála az Istennek, hogy többet tudunk adni. Amikor egyszer elmentünk, és árva gyerekeknek vittünk adományt Nagydobrogyi árvaházba, akkor úgy hálálkodtak nekünk, hogy nagyon szépen köszönjük az adományt, hála, jaj de jó, hogy jöttetek, olyan hálásak vagyunk ezért, van hasznos dolgokat hoztatok, és akkor a vezetőnk, az egyik lelkész, Perek Surányi lelkész azt mondta, hogy nem. Mi vagyunk hálások, hogy jöhettünk, és adhattunk nektek. Ilyenek vagyunk sokszor pedig. Azt mondjuk, hogy mi majd, és közben nem vállalunk közösséget azokkal, akikhez küld a Krisztus. Akik nincsenek itt. Akik bebetévednek. De figyeljük csak, milyen szeretetteljes az Isten velünk. azokkal, akiket magunkat zárjuk ki a szolgálatban nyert kiváltságaink gőgén keresztül. Kijön, és azt mondja, fiam, mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Az Istentől mi mindent megkaptunk. Nincs, amit elrejtene előlünk. Akik Istenhez fordulnak, és kérnek tőle, annak ad. Kérjetek, és adatik. Zörgessetek, és megnyittatik. Lehet, hogy nem azt kapunk, amit gondoltunk, mert lehet, hogy erőt kér tőle a lélek, és munkát ad, amiben megmutathatja az erejét. Lehet, hogy szeretetet kér, és olyan embereket vezet hozzá, akiket szeretni lehet. Lehet, hogy egészséget kér, és olyan betegséget kap, amiben megmutatkozik a hitének a hatalma és ereje. Lehet, hogy nem azt kapunk, amit kérünk, de kapunk azt, amire szükségünk van. Mindent. Aztán lehet, hogy nem azon az ajtó mögött, ami megnyílik, amikor zörgetünk. De az kell nekünk. Azt készítette az Isten. Sokkal több az, mint amit gondolnánk, ami a léleknek az emelkedéséhez kell, azt mind-mind-mind megkapja az az ember, aki kér, aki zörget és aki vár. Nagyon-nagyon pontosan mutatja be az Isten és az ember találkozását minden betületben ez a történet. Nekünk is, akik magunk, sokszor mi zárjuk ki magunkat a kegyelemből és az irgalomból. Jöjj be! Legyél együtt abban az örömben, ami az elveszett és megtaláltatott ember fölött érzett öröme az Istennek, és legyél benne abban az örömben, ami veled együtt, az örökössel együtt élő öröm. Isten jó, Isten megbocsátó, befogadó, akkor is, ha mi nem ilyenek vagyunk. Nagyon szeretjük az Isten képét különbözőféleképpen lefesteni saját elképzeléseink szerint. Valamikor arra gondolunk, hogy az Isten nem tud hajléktalanokkal, részegesekkel, drogosokkal, kirekesztettekkel beszélni. Nem akar beszélni. Valamikor arra gondolunk, hogy velünk sem akar, akik hívő emberek vagyunk, hiszen nem szól. De ez nem igaz. Adventben, ebben a váradalomban érezze meg és feszüljön meg a lelkünk ebben az érzésben, hogy az Isten mindenkihez mindenféleképpen szólni akar, és mindenféleképpen közölni akar valamit a maga atyai mi voltából. Megbocsátás és a bűnbánat, a találkozás és az a fölött érzett öröm, ez a miénk. Valahogy erre kell figyelnünk. Valahogy meg kéne teremtenünk ennek a közegét. Nem tudom, hogy érezzük-e és látjuk-e ezt a közeget itt, most közöttünk Cegléden. Akár ebben a gyülekezetben. Az elmúlt hetek minden egyes szolgálata rámutatott valamire, amiben talán hiányosságunk van. Valami olyan, amit még meg kell tanulnunk. De meg kell tanulnunk azt is, hogy ez miért van. Miért kell több megbocsátás? Miért kell több alázat? Miért kell több szeretet? Azért, hogy mindenki üdvözüljön. A tékozló fiú, aki megtér, az idősebbik fiú, aki magát rekeszti ki, és az összes hozzá hasonló lélek itt a földön és ebben a gyülekezetben. Mert itt az az atya van, aki a tékozló fiút is fogadta. Valahogy meg kell teremteni ezt a közeget. Valahogy újra fel kellene idézni, egyrészt magunkban belül, hogy milyen is az, mit éreztünk akkor, amikor igazán közel éreztük magunkhoz az Istent. Én tudom, nagyon sok sebet szoktunk takargatni, nagyon sok sebet ápolunk, vagy elfedünk. Ezek a sebek sokfélék lehetnek, lehet a megbántottságunknak egyfajta sebe a lelkünkben, lehet a kirekesztettségünknek, lehet a saját hibánkat eltakaró magatartásunknak a sebe. Ezeket a sebeket okozhattuk mi magunknak, okozhatták mások nekünk, de egy valamit jegyezzünk meg jól, a sebek feltárása, és az Istentől a sebek begyógyítása nélkül nem lesz békességünk, nem lesz boldogságunk, nem lesz igazi közösségünk itt a gyülekezetben, és nem lesz igazi karácsonyunk soha. Oda kell menni. És figyeljük meg minden egyes különböző szituációból érkező ember, kisebbik fiú, idősebbik fiú, mindegyik féle sebről az atyához érkezik, és ott vannak együtt. Ott újra együtt lehetnek. Nem kell félni tőle. Ne gondoljuk azt, hogy jaj, ezt nekünk nem szabad megtenni, mert a másik még nem tette meg. Nem így működik. Mindig csak nekünk kell megtenni, és a másikra nem szabad figyelni. Mert akkor észreveszünk, hogy előbb-utóbb a másik pontosan úgy megteszi, ahogy mi, mert ő arra várt, hogy mi mikor tesszük meg. Legyen ilyen ez az advent, érkezzünk így az atyához, érkezzen ő így meg hozzánk, mert nem véletlenül használtam a kisded és az atya és a keresztre feszített Krisztus képét, mert a karácsonyban mindez együtt van jelen. Isten hatalmas. Isten különlegesen hatalmas. Amit szív meg nem gondol és meg nem sejt. De milyen különleges az, hogy mi itt az Istennel csak, mint irgalmas Istennel találkozhatunk. Imádkozzunk azért, hogy mindenkinek ilyen legyen az advent, és hogy mindenki így találkozhasson az Istennel. Ahogy a példázatban a két fiú, és ahogy mi is találkoztunk egyszer. Urunk Istenünk, Te, aki mindenkit szeretnél befogadni, szeretnéd, hogyha mindenkinek a szíve megtisztulna, hogyha igaz lenne ez a világ, hogy a költő megfogalmazta, hogyha ez a karácsonyi reggel valóra válna. Azt szeretnéd, hogyha együtt lehetne. Az is, aki régen az igazságban jár, csak megkeményítette a szívét, és az is, aki bűnös és parázna utakon jár, de meg akar változni és meg akar térni. Te mindannyiunkat befogadsz. Meg vagyok, Urunk, hogy ez néha irritál bennünket. Indokolatlan ez a jóság. Indokolatlan, de ha magunkat találjuk abban a szerepben, ahol ez az irgalom gyógyít, ahol összekapcsol újra szétszakadt emberi szálakat, akkor megértjük. Megértjük, hogy miért van ez így. Kérlek, segíts megbánni bűneinket. Segíts kinyitni a lelkünket. Segíts befogadni a Te megbocsátó kegyelmedet, és továbbadni azt, hogy ez az ünnep is legyen olyan, amilyennek valóban szeretnéd. Hogy hitünk erősödjön, lelki erőnk pedig a Tiéddel párosulva áradjon erre a világra, elsősorban környezetünkre, a legközelebb állókra, hogy azokat gyógyítsa, és benne velünk mi magunkat is. Áradjon szét erre a városra, hiszen oly nagy szüksége lenne a sok elfojtott, elrejtett sebnek, hogy végre meggyógyulhasson. Áradj rá erre a Magyarországra, ahol oly sok a gyűlölet, olyan sok a félelem, ahol sok tékozló fiú tér vissza, és ahol sok igazságot magában tartó, magát igaznak vélő ember próbál másikkal kirekesztve igazságot harcolni magunknak, pedig ez nem megy másképp, csak veled. Kérlek, segíts, hogy ezt mindenki megláthassa. Kérlek, áldj meg Krisztus Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.